Beaton Studio.
Hello, olvasó!
Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 23. epizódja. A mai adásban vendégem lesz Vecsei H. Miklós, a Víg Színház fiatal színésze, a Pocket mozgalom megálmodója és létrehozója, aki kamaszok tömegét veszi rá az olvasásra, könyves automatáiról, missziójáról, csendekről, és arról beszélgetünk, szerinte miért kell olvasni. Majd Pokornélia színésznő árulja el, hogy mi élete könyve, végül én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, milyen lesz a Beaton Studio legújabb műsora, a Felforgatók.
Két jegy volt elfogadható, az 5-ös és az 1-es.
Igen.
A 4-essel mi volt a baj?
Középszerű.
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégis csak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra, Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Az, hogy ő hisz magában, az attól van, hogy én hiszek benne.
Beaton Studio.
Ahogy az előbb elmondtam, ma vendégem Vecsei Miklós, Hasi, a Víg Színház fiatal színésze, aki a Pocket automatákkal az olvasást népszerűsíti, a Stalker sulival pedig fiataloknak segít megtalálni, hát tulajdonképpen önmagukat, közben pedig kamaszok tömegeire hat. Sőt, ha úgy van, rendez és szövegeket ír, hiszen a Víg Színház legújabb előadásának, a Nagy Gatsbynek ő írta a szövegkönyvét. Hogy miért annyira fontos számára F. Scott Fitzgerald klasszikusa és egyáltalán az olvasás, arról is beszélgetünk a következő közel 20 percben. Azoknak, akik nem találkoztak volna még az automatákkal, ezek pont olyanok, mint egy üdítő vagy kávéautomaták, csak könyvet lehet belőlük vásárolni 990 forintos egységáron. Az első Szerb Antal Utas és Holdvilágja volt, amiből 12 000 példány fogyott, hogyha jók az információim, ami szerintem elképesztő mennyiség, ez is a csúcstartó azóta. Klasszikusok és kortársak követik egymást, már 22 cím jelent meg. Neked gyerekkorod óta fontos, Hasi, az olvasás. Azt olvastam valahol, hogy azt nyilatkoztad, hogy neked a könyv volt az, ami ma az okostelefon a fiataloknak. Ha így visszaemlékszel az első nagy könyvélményre, egyáltalán arra, hogy mikor fogtál könyvet a kezedben, mivel indult ez a nagy szerelem, akkor mi az, ami eszedbe jut?
A kötelezők engem majdnem teljesen elriasztottak az olvasástól. Aztán anyukám olvasta nekem a Harry Potter 3-at, akkor beteg voltam kiskoromban. Aztán az első könyv, ami a kezembe került, és tulajdonképpen a legjobb barátommá vált, az a Rémségek cirkusza Darensen volt az első rész, és aztán mindegyik részt nagyjából naponta egy könyvet el tudtam olvasni, pedig azelőtt soha nem olvastam. És így indult a olvasás karrierem, ezzel és ehhez hasonló könyvekkel. Ahogy most a Pocket miatt, meg a Stalker Suli miatt rengeteget gondolkozom azon, hogy kerül ma be egy fiatalnak a könyv a kezébe. Folyton azzal a problémával találkozom, hogy nyilván ez közhely, hogy a kötelezők nincsenek jól kitalálva, és túl hamar adják őket. De annyira jók most már a könyves választékok, annyira eszméletlen szép és jó gyerekkönyvek vannak, hogy ha én több lehetőségem lenne, akkor biztos, hogy az lenne a kötelező, hogy minden gyerek bemehessen egyszerre egy könyvesboltba, és azt a könyvet, amit ő szeretne, levehesse a polcról, és hazavihesse. És ha nem tetszik neki, akkor bemehessen még egyszer, és hazavihesse. Én ezt tenném kötelezővé, mert kicsit olyan hangulata van, mintha kötelezően megmondanák, hogy ki legyen a barátod, vagy kötelezően megmondanák, hogy kibe legyél szerelmes, miközben a könyv ugyanolyan intim és szinte kiszámíthatatlan szövetséget köt veled, amit nem tudnak államilag, és nem is fognak tudni soha megmondani.
Az jut eszembe erről, hogy Grecsó Krisztiána választottátok ki a Pocket automatákba a címeket, és gondolom ott is voltak azért megkötések, vagy ott úgy indultál neki, hogy amit csak akarsz?
A könyveknek ugye jogai vannak, és a szerző halála utáni 70 évig élnek ezek a jogok, fordítónál is így van. És ha mondjuk az Utas és Holdvilágot akarom kiadni, az úgymond ingyen van, vagy nincsenek jogdíjak, de ilyenkor nagyon-nagyon kell figyelnünk, hogy mivel szabadok a szövegek, szabadon elérhetőek, minél pontosabb és tisztább és szerkesztett és korrektúrázott szövegeket adjunk ki. Rengeteg olyan szöveggel találkoztam, például Rejtő Jenő esetében, ahol tavaly jártak le a jogok, és nagyon-nagyon rosszak az új kiadások, tele van hibával, egészen furcsa rossz hibákkal, és ez úgymond kicsit piszkolja az irodalmat, ami a magyar irodalom esetében nagy baj, mert nekem az az érzésem, hogy egyre kevesebb értéket tudunk felmutatni és képviselni, de valahogy a nyelvünk az szerencsére talán kimagasló érték, és ezt az irodalomban kell őrizzük, tehát nagyon fontos. Ez apró dolognak tűnik, de a szöveggondozás most így a pocketből látva nagyon fontos dolog lesz a későbbiekben is. Viszont, hogyha jogról van szó, tehát hogyha mondjuk úgy, hogy kortárskönyv, akkor meg bekopogtatok kiadókhoz, hogy megvenném tőlük, vagy egy sorozatnak egy részét venném meg, például pont a Rémségek cirkuszát, a Móra kiadótól, hogy adják oda nekem az első résznek a jogait, és akkor azt remélem, hogy ha tetszik a gyerekeknek, akkor már a többi részt tőlük fogja megvenni, vagy elmenni érte, vagy kikölcsönözni. És hát ez ilyen rengeteg kopogtatás, tehát az egész pocket, mivel egy non-profit dolog, tehát annyiért áruljuk a könyvet, amennyibe kerül nekünk, ezért minden egyes költség az vagy a saját színházi előadásaink jogdíjaiból van, vagy kopogtatok önkormányzatnál, cégeknél, mecénásoknál, de nullára általában kijövünk, tehát szép dolog, meg az, hogy több százezer fiatal kezébe került így könyv, és úgy veszük észre, hogy olvassák is, ami egy fontos tényező egy könyvnél. Ez akármennyire is nagy meló, meg néha ilyen szélmalomharc, de hát azt érzi az ember, hogy kicsit ilyen missziós feladat, és akkor jó vele foglalkozni.
Az, hogy 12 ezer példányban ment el például Szárbantal Utas és Holdvilágja, ami egyébként nekem az egyik legfontosabb címem, az meglepett? Engem bevallom őszintén meg?
Engem annyira nem, mert viszonylag tisztán látszik, hogy a mostani YZ generáció egyáltalán nem könyvolvasó generáció, tehát a könyv az nekik UFO. A mi olvasóinknak a nagyon nagy része életében először olvas könyvet, illetve hát nem kötelezőt. Mielőtt elkezdtük a pocketet, és körbekérdeztünk, hogy ki hogy áll a kötelezőkkel, ilyen nagyon, nagyon durva, de ilyen 90%-os arány volt az, aki azt mondta, hogy utál olvasni, és a mértre válasz az a kötelező volt. Uh-huh. Számomra ez megdöbbentő, hogy ebben nincs változás. És amikor Krisztiánnal, Grecsó Krisztiánnal nézegettük a címeket, és megtisztelt egy szakértelmével, meg a barátságával, akkor ez is volt a célunk, hogy valahogy újra fogalmazni a kötelezőket, hogy mi is hadd adjunk egy olyan listát, amit mi ajánlunk. Persze nem kötelezőképp, hanem nagyon ajánljuk ezt a listát. De mellélődtünk kicsit. Tehát azt hiszem, hogy túl ilyen...
Bölcsészes.
Igen. A címeink ilyen bölcsészcsajokat céloznak meg, miközben nagyobb figyelmet kellett fordítani mondjuk a 9, 11, 13, 15 éves korosztályra, de mivel növekszik a pocket népszerűsége, és egyre többen ismerik meg vidéken, azt érzem, hogy 2020-tól, tehát karácsony utáni időszaktól el tudunk kezdeni egy kis frissülést a címekben, és azokkal is meg tudjuk szeretetni az olvasást, akiket esetleg eddig elkerültek, nem az összes cím, de a címek nagy része.
Elképesztően menő egyébként, 2018 áprilisában adtátok át, pont ott voltam az első pocket automatát az Örkény Színház előtt, és hát azért gondoltam, hogy nagy hype-ja lesz, de hogy ekkora, hogy tényleg, ha jól láttam az összesített számot, nagyjából 100 ezer, legalábbis a környéke az eladott példányszámoknak a pontos száma, 22 címnél ez már simán lehet 100 ezeres nagyságrendű.
Igen, vannak olyan címeink, amiben csak 1000 darabot adhattunk el, mint az Eszterházi Péter könyve, de vannak olyanok, mint Rejtő Jenő, ami 20 ezer fölött van. Nagy a szórás, de igen, 100 ezer fölött vagyunk már bőven.
Tehát mondjuk Eszterháziból 1000 darabra kaptátok meg az engedélyt, a jogdíjat?
Igen.
És ez a Vörös Sándor esetén is, ha jól tudom, ugyanez.
Igen, nekem abszolút szívügyem volt, hogy Eszterházi ott legyen az első ötben, hogy az ő írása, mert nem hálás felé az emlékezet sok helyen, sok esetben, és ez így gondoltam korrektnek. Egyébként már sikerült venni még 2500 példányt például Eszterháziból, ment jogot, csak még nem volt pénzünk kinyomtatni. Tehát abból lesz még valamikor.
az nagyon tetszik, amit mondasz, hogy azt a korosztályt szólítják meg a könyvek, akik egyáltalán nem olvasnak, vagy tényleg csak a kötelezővel találkoznak. Azt gondolod, most van az az idő, hogy például változtatni lehessen a kötelező irodalmakon?
Önmagában a kötelező szó, ami alapvetően szerintem egy butaság, vagy egy rossz gondolat. Igazából annak jött el az ideje, hogy elkezdjünk intenzíven gondolkozni a digitalizációról és a képernyőkről. Ugye ez egy teljesen új dolog a Homo sapiens több ezer éves történetében, hogy van a zsebében egy képernyő, egy non-stop foglalatosság. Ebből a szempontból tulajdonképpen a pocket és maga az olvasás sem már önmagában az olvasásról szól, hanem egy lassulásról, meg egy furcsa mód egy önismereti tényezőről. Megpróbálom ezt kifejteni, lehet, hogy nem sikerül. Onnan mennék, hogy mondjuk a Stalker suliban rengeteg érettségi környéki fiatal jelentkezik hozzánk, akinek elképzelése sincs, hogy mit csináljon. Merre menjen, mondjuk, hogy útkereső, de ez 20-30 évesekkel is egyre többet találkozom, milyen helyzettel. És elkezdünk beszélgetni, hogy találhatnád meg az utadat. Hát, hogy találok egy célt, ami felé az út vezet. De hogy találok célt? Hát úgy, hogy megismerem magamat. És hogy ismerem meg magamat? Vagy ha beszélgetek mással, érdekes módon, vagy ha beszélgetek magammal. És mikor beszélgetek magammal? Hát, ha gondolkodom, vagy ha csend van. És most a csendet kiváltotta az, hogy benyúlok a zsebembe, és előveszem a telót. Tehát tulajdonképpen ez az apró dolog, hogy elvesztjük a csendet, olyan távolra mutat nagyon sok ember esetében, ez persze csak az én véleményem, olyan távolra mutat sok ember esetében, hogy a csenddel együtt a célt is elveszíti. És az önismeret lehetőségét. Én magamon is éreztem ezt a furcsa csend nélküliséget, amikor a pocketet kitaláltam. Miközben a gondolataim nem ezt tükrözik. Tehát tényleg valami betegségszerű vagy függőségszerű dolog volt ez a csend elvesztése az én esetemben, és akár hány emberrel beszélgettem erről, mindenki hasonlóan nyilatkozott. Itt ennek az egész kötelező olvasás könyveknek nem az olvasás lesz a tétje, hanem ez a csend visszaszerzés. Egyszerűen a könyv, mondjuk azt, hogy az okostelefon és a Facebook és az Instagram, mondjuk azt, hogy ez egy small talk, egy könyv, pedig egy éjszakai elmélyült beszélgetés egy nagyon-nagyon komoly emberrel az életedben. És ennek a kettőnek a különbsége, ez lesz szerintem a tét.
Neked segített a pocket visszatállni a csendhez?
Abszolút. Abszolút. Kidobtam az okostelefonomat, vettem egy ilyen nyomógombos telót, de érdekes módon, ha hazamegyek, és leülök a laptop elé, akkor megint elvisz. És most szervizben volt a laptopom, tehát se okostelefon, se laptop nem volt otthon, és nagyon-nagyon jó napjaim voltak. Sok barátom mondja, hogy kéne írógéppel írnom, csak az a baj, hogy olyan gyorsan tudok írni gépen, amilyen gyorsan gondolkodom nagyjából, és írógépen nem tudok olyan gyorsan írni, de biztos, hogy javulna életritmusom, meg a minőségem. És ami még nagyon sokat segített nekem ebben a dologban, az az állatok. Van otthon kutya, macska, kaméleon, sündisznó. Ők vannak otthon, mint ilyen kis brémai muzsikusok. És hihetetlen sokat segítenek a gondolkodásban, a lassulásban, és a prioritásoknak a kihelyezésében, megfogalmazásában.
Valahogy van az a furcsa képességed szerintem, hogy iszonyatosan tudsz hatni emberekre, és hát nyilván azért is írják mindenhol, hogy kamaszok tömegeire, ráadásul pont azt a generációt tud megszólítani. Én is mindig próbálom hangsúlyozni az önismeret fontosságát, de valahogy te jobban meg tudod fogalmazni, és tényleg az olvasás valahogy egy ilyen kapuja lehet ennek.
Azt vettem csak észre ezzel a úgymond önismeret kapcsán, hogy minél több hibámat sikerül tulajdonképpen fényre tegyem, és tisztán beszélni róla, persze minél kevesebb öntetszelgéssel, mert ez is egy nehéz dolog, hogy valaki ne tetszelegjen a hibáiban, de ez igazán jól össze tud kötni fiatalokkal.
Pocket kapcsán iszonyat sokat fejlődött a másfél év alatt. Nem tudom, mi volt az elképzelés, volt a stratégia, de elképesztő mennyiségű automata és eladott példányszám és fiatalok, akikre hatott ez az egész. Van cél a közeljövőre, vagy tudsz megfogalmazni, hogy mi az, amit mindenképp szeretnél még elérni ezzel?
Igen. Ahhoz képest, hogy az első két évet egyedül nyomtam az indulás előtt, azóta nagyon-nagyon nagy segítségeim vannak benne, tehát nélkülük ez nem menne. Tehát van 4-5 ember, aki non-stop segít, és nem kér semmit cserébe, hanem tudja, hogy ez misszió, és egészen jól tudunk most már együtt dolgozni, és kezd kialakulni, kinek mi a feladata. A cél, nekem az a célom, hogy Nagy Magyarország területén, a nagyvárosokban, egyetemi városokban, meg tulajdonképpen, ahol igény van rá, legyen automata. És az automata pedig a helyi pocket közösségeknek legyen a, mondjuk úgy, hogy a zászlós hajója. Ez az én álmom, hogy azok a fiatalok, akik például a Stalker suliban állunk, egy közösségért jönnek, ezek a közösségek valamilyen modell alapján kialakuljanak az ország számos pontján. És ez el is indult. Pont ma reggel láttam egy hirdetést, hogy a Nyíregyházi Pocket közösség szervez éjszakai könyvtárban alvást.
Wow!
És úgy, hogy Nyíregyházán nincs még pocket automata. Ez egy fantasztikus dolog. A Matthias Corvinus kollégiummal őket kerestem meg, ahol igazán tenni akaró fiatalok tanulnak náluk, és hogy csináljunk egy közös projektet, hogy ki lehet építeni egy ilyen pocket közösség modellt, ami alapján lehetne ezeket működtetni és fenntartani, és egyre több fiatalt tenni, akaróvá tenni benne. Ez az én álmom.
Nemrégiben jelent meg a Nagy Gatsby is pocketben, és közben a szövegkönyvét te írtad a Vígszínházban, Vigyánszki Attilában mutattátok be, szintén a Stalker csoport égisze alatt a Nagy Gatsbyt. Miért olyan fontos számodra ez a történet?
Nagyjából egy két évvel ezelőtt egy barátunknak voltunk tejfakasztóján a Gosdú udvarban, és bementem egy helyre, ahol egy félmeztelen nő táncolt, és ázsiai, meg közel-keleti turisták nyomkodtak pénzeket a harisnyájába, és közben a mögötte lévő tévén a szíriai háborúból mutattak képeket, de holtesteket, vérző gyerekeket. És abban a pillanatban azt éreztem, hogy a szó effektív megszűnik, és nem olyan értelemben, hogy elakadt a szavam, hanem hogy nincs értelme a híreknek, az állításoknak, hanem itt valami sokkal komolyabb valóság feldülésről van szó. És ez a valóság dolog nyilván színházi emberként borzasztóan foglalkoztat, hogy mi is a valóság, hogy jutok hozzá legközelebb. Van egy Hamvas Béla mondat, hogy valóság az, ami hat. Ez évek óta foglalkoztat, és nincs nap, hogy ne kerüljön szóba, vagy legalább ne gondoljak rá. És egy ilyen furcsa világban él ez a Gatsby, aki ugyanezt a kérdést felteszi magának, hogy mi a valóság. És nem tudja, ugyanúgy, ahogy én sem tudom, még csak közel sem megfogalmazni. Ezzel szemben Gatsby azt mondja, hogy amikor ott álltam évekkel ezelőtt Daisyvel, és belenéztünk egymás szemébe, az biztos, hogy a valóság volt. És feltesz egy fantasztikus kérdést, hogy megéri-e hazudni magamnak egy életet, magam köré hazudni egy életet, hogyha ezáltal visszarepülök abba a valóságba. Létezik-e az, hogy egy élethazugság igazabb a valóságnál? Számomra ez egy sorsfordító kérdés, még a saját magánéletemben is egy nagyon nagy kérdés, és ez színházilag igazán értelmezhető. Átiratokat szoktam készíteni, és ez az átirat is a Gatsby része, Gatsby részének ez a kérdésköre, és ezzel foglalkozik, de ugyanakkor meg nagyon erősen van, írtunk bele egy szálat, ami meg pont ez az útját kereső generáció, és megpróbáltuk összekötni a két szálat. És minden darabunknak van egy mottója. A Gatsbynek az a mottója, hogy hol vagy. Az én merre járok helyett az a kérdés, hogy te hol vagy. És így a mi mindennapjaink és a mi generációnknak a legfőbb kérdése az egy szerelmi történetté egyszerűsödik. Szerintem egy igazán szép előadás lett, de sok hibája van. Tehát én azt hiszem, hogy amit én most mondok, nem biztos, hogy érthető, de azt hiszem, hogy érezhető.
Minden, amit csinálsz, a színház, akár tényleg egy szövegkönyv megírása, akár maga a pocket, az mind az irodalmon keresztül, a történeteken keresztül, hogy eljussanak az üzenetek az emberekhez. Hogy meg tudnád-e fogalmazni, hogy miért olyan fontos olvasni?
Most minden találkozó úgy néz ki, hogy be van írva a naptárba 4-től 5-ig. És úgy elég komoly korlát lett az idő. És a small talkok ezen belül, mert valahogy a beszélgetések az időn túl kezdődnek el az igaziak. Én amikor leülök, akkor az első pár oldalt sose szeretem. Az is az időn túl, meg az oldalakon túl kezdődik el az olvasás. És amikor az ember így a mindennapok mókus kerekébe van, hogy hetekig, hónapokig, évekig, mintha víz alatt lenne, és nem tudná följönni, lélegezni, közben mégse veszi észre azt, hogy ebbe a mókus kerékbe van. Hanem amikor hirtelen, véletlenül kialakul egy jó beszélgetés, vagy véletlenül már egy könyv 60. oldalán tart, és észreveszi, hogy Jézusom, én hol voltam az előző időben? Én mit csináltam? Emiatt a felismerés miatt fontos szerintem olvasni, amit úgy is mondhatnék, hogy megérkezés. De ez igazából nem tudom, hogy kire mennyire igaz, mert sok ember van, akinek vannak csendjei és megérkezései. Ez igazából csak az én saját magam szapulása. Tehát nekem ezért fontos könyvet olvasni.
Azt mondtad, hogy Hamvas Béla gondolata, ami nap-minap eszedbe jut, hogy a valóság az, ami hat. Én szerintem Becsei H. Miklós az, ami hat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Rendes vagy, és én is köszönöm.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Pokorni Lia színésznő árulja el, hogy mi élete könyve. Lia, melyik a te kedvenced?
Sok mindennek gondolkodtam, de azért most az utóbbi időben van egy alapvető élményem, Bartis Attila úgy általában, de most az egyik könyvét hoztam el, a Nyugalom című könyvét. Nehéz volt választanom, mert a vége is nagyon nagy szerelmem. Azért nehéz róla beszélnem, mert elképesztő szenvedélyeket váltott ki belőlem a könyv, tehát egy nagyon sokszor kellett egy kicsit elhajítanom, és mászkálnom a lakásba, vagy elmennem sétálnom sokat. Tehát kicsit olyan érzésem van ezzel a könyvvel, mint azokkal a szerelmekkel, amikor iszonyan gyűlölöd a másikat, de nem tudsz elszabadulni, és utána pedig azt érzed, hogy azonnal vissza akarom kapni a másikat. Nagyjából ilyesmi érzéseket vált ki belőlem. És ő pontosan úgy ír a szerelemről is, a szüleivel való kapcsolatról, vagy a szülőkkel való, nem az ő szülő, a szülőkkel való kapcsolatról is, ami olyan pusztítóan fájdalmas, és közben olyan pusztítóan gyönyörű, és az ember egyszerre akarja megélni ezt a fajta sokkos érzelmet, és egyszerre akarok elmenekülni előle, hogy soha ilyet ne kelljen megélnem, meg amiket megéltem is, hogy nem akarok többet olyat, de az ember újra és újra meg akar ebben mártózni. Az számomra az egészen megdöbbentő, hogy minden egyes szereplője, aki benne van a regényben, ugyanezen a hőfokon ég, és mindegyiküket, még a legkisebb szereplőjét is úgy írja le, hogy még a bőre szagát is érzem. Tehát de még azt is, hogy a körme le van vágva, vagy nincs levágva, tehát egész elképesztő képekben fogalmaz. És azon gondolkodtam közben, hogy a Nyugalomban a főszereplő az édesanyjával való viszonyát kell, hogy megéljük elsősorban, és hogy mennyire meghatározó a szüleinkkel való kapcsolatunk, és amire gondoltam, miközben olvastam, hogy én hiszek abban, hogy van fejlődés, vagy a lélek fejlődése, vagy le tudunk rakni terheket, vagy puttonyokat, és olyan kinkeserves, mert ő azt mondja, hogy nem. És ezen is gondolkodtam, hogy a nyugalom, hogy miért nyugalom a cím, amikor végig azt érzed, hogy megőrülsz, megfulladsz, miközben olvasod is, és közben pedig nyakig tele vagy érzelmekkel, mert nekem a legesleg végén, amikor a főszereplő valahogy elfogadja a változtathatatlant, hogy ez ő, akkor mégis valahogy minden kisimul. És mégsem az feloldozás, tehát nem azt érzem, hogy nekem ettől könnyebb, de egyébként meg nem igaz, mert valahol mégis könnyebb, mert néha nem kell küzdeni az ellen, amik vagyunk. Hogy valamiért azt az életet kaptuk,
és számomra ez ilyen egészen megdöbbentő, hogy miért akarunk néha mások lenni. Hogy az ember úgy vágyja azt, hogy miközben olvastam is, hogy történjen meg a főszereplőnkkel az az átszakadás, hogy az anyával való kapcsolatát végre úgy tudja lerakni és rendezni, és éljen már egy boldog életet. De ő csak azt fogja tudni élni, ami neki adatott.
Tű, elképesztően erős gondolatok, és erős is lehet ez a könyv. Egyébként is mindig ilyen kemény olvasmányokat választasz? Ez is mondjuk kortárs magyar, és a igen. történetből, ahogy elmondod, azért, hogy hát nem egy romantikus lányregény.
Egyébként igen, azt hiszem, igen. Tehát sokkal, sokkal jobban szeretem, amikor hatással van rám, nagyon erős hatással. Én azt hiszem, a könyveket is terápiának használom, mint a színházat. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy utána az dolgozzon bennem nagyon sokáig, és akkor hetek, hónapok, évek múlva is előjönnek azok a képek, gondolatok, amik bennem mégis szülnek egy tanúságot, vagy lesz egy ilyen végkövetkeztetés, de nekem például Bartis Attila pont úgy ír, azon a hőfokon, ahogy szerintem, tehát máshogy nem lehet gyógyulni, csak így.
Nagyon-nagyon-nagyon egyetértek vele, hogy ezek azok az olvasmányok, amik igazán hatnak, én is ilyeneket választok általában, és hogy tényleg ez önismeretről én szól, mint a terápia tényleg. Színésznőként valószínűleg azért elég sokszor előfordul, hogy olvasol, de amikor szórakozásból olvasol, és nem mondjuk egy szerepre készülsz, akkor mikor szoktál? Melyik a kedvenc olvasóidőd?
Hát azért nagyon nehéz, mert ugye előadás után, mikor hazamegyek, vagy tanulok, vagy megpróbálom az otthoni teendőket elvégezni, de hát akkor jön az éjszaka, vagy a hajnal, tehát hogy van úgy, hogy azért kelek föl direkt korábban, hogy tudjak olvasni.
Wow.
Mert napközben egyszerűen kizárt, és hát hétvégén tudom esetleg még, amikor azt mondom, hogy na most ez az én időm, és én a nyaralásokat arra használom, hogy akkor gyakorlatilag reggeltől estig. Tehát amikor azt mondom, hogy most ez az enyém, és nem érdekel sem, hogy ne csak, hogy ne kelljen megszakítani, hanem hogy benne lehessek egy folyamatban. Mert én akkor azt úgy szeretem, hogy így teljes kikapcsolás. És hát valóban nagyon sok az elmaradásom. Nagyon sok, tehát hogy atyavilág, tehát hogy néha azt sem tudom, hogy hova kapkodjak, tehát bevásárolom mondjuk könyveket, és akkor azok ott csücsülnek, hogy most melyik lesz az, amit most le kéne kapnom, és akkor néha olyan fejetlenül próbálok, mert néha evés közben meg.
tudod, minden pici időt felhasználva.
Igen.
Te egy igazi könyvmoly vagy akkor.
Nem, én csak, hogy mondjam, inkább ilyen fuldokló vagyok. nagyon szeretnék még hozzájutni a levegőmhöz.
Elmeséltél az interjú előtt egy nagyon érdekes dolgot, és bízom benne, hogy hallgatókkal is megosztjuk, hogy te diszlexiás vagy, ami azért számomra nagyon döbbenetes, úgy, hogy ide azért jöttél, mert rengeteget olvasol, sokat olvasol, és
de nagyon lassan, nagyon lassan. Az a bajom, hogy nem tudok gyorsan olvasni, mert egyszerűen néha nem azt olvasom, ami le van hírva, remélem most az, nem azért itt szavakon múlik nyilván, de valóban ez nagyon kellemetlen, mert blattolni nem tudok. Tehát az nekem végtelen szorongás, meg a szinkron is ezért, mert nem azt olvasom, ami le van írva. Lehet így is élni, meg a gyermekem is diszlexiás, tehát ő nagyon-nagyon sokat olvas, és ennek nagyon örülök. És ez azért is alakult ki, mert én rengeteget olvastam gyerek, hát most is gyerek, még kamasz, de mikor pici volt, rengeteget olvastunk. És annyira csodálatos egyébként, hogy vannak könyvek, amiket azért vesz elő, 6 éves korában emlékszem, egyszer lázas volt, és a végtelen történetet úgy olvastuk el, hogy reggel 8-kor elkezdtem, és este 10-kor hagytam abban. Wow. Nem tudom, akkor 180 oldalt olvastam neki. Ezt most már így kamaszként újraolvasta, és az csodálatos volt, amikor éjszaka megállt, ilyen éjjel 2-kor a hálószobám, hogy ne haragudj, de nagy a baj. Mondom, mi van? Befejeztem a könyvet, ez borzalmas. Igen, és akkor utána láttam, hogy napokig gyászol, és annyira örülök, hogy őt is elkapta ez a szenvedély.
Beszélgettünk már itt arról, hogy gyerekeket hogyan lehet olvasásra nevelni, és nagyon sokszor följön a példa, hogy igenis picikorban olvasni kell nekik, és itt a bizonyíték például nálatok, hogy kamasz a fiad és olvas, még úgy is, hogy diszlexiás.
Abszolút.
Nagyon jó volt hallani arról, hogy egyrészt te miért szeretsz olvasni, és hogy még neked is lehet időd olvasni, és még a kamasz fiadat is hallottuk példaként. És olvassátok el a kedvencét, ami Bartis Attilától a nyugalom. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egy olyan könyvet választottam, amelynek origójában egy Van Gogh festmény áll, ami olyan ügyesen és okosan szövi át a cselekményt, hogy az olvasónak azt hiszem kedve támad Van Goghról is olvasni. Ez pedig Sarah Winman Bátog ember című regénye. A könyv egyik főhőse a magányos és különc Alice, de nem vele kezdődik a történet, hanem édesanyjával, Dórával. Egyébként most veszem csak észre, hogy milyen szépen összecseng ez a történet azzal, amit Pokor Lilia mondott az előbb arról, hogy a szülői mintákat, csomagokat cipeljük egy életen át. Na de vissza a történethez. Dóra egész életében alárendelte magát férje akaratának, mégis egy nap, amikor már várandós kisfiával, egy közönséges kis tombolán életében először kiáll magáért, és olyan nyereményt választ, amit ő szeretne. Ez pedig Van Gogh Napraforgók című festménye. Innen indul a történetünk. Aztán megismerjük Alice-t, különleges kapcsolatát édesanyjával, rideg és szigorú apját, majd a barátságot, ami örökre megváltoztatja az életét. Ez a kapcsolat pedig arra ösztönzi Alice-t, hogy merje megismerni és elfogadni saját magát. A brit szerző elképesztően érzékletesen ír a barátság és a szerelem közti szinte észrevehetetlen határvonalról, na meg az útkeresésről. Az időben ugrál a történet, így lassan bontakozik ki, de megéri türelmesnek lenni és átélni ezt a különlegesen mélabús történetet a szerelemről. Tehát még egyszer, Sarah Winman, Bátog ember, olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Két jegy volt elfogadható, az 5-ös és az 1-es.
Igen.
A 4-essel mi volt a baj?
Középszerű.
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégis csak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
A felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat. Akik, ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk, tanuljunk tőlük, legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Az, hogy ő hisz magában, az attól van, hogy én hiszek benne.
Beaton Studio. Lapozza 99-re Szabadoságival.
A jövő héten az ifjúsági könyvek lesznek terítéken. Hogyan rendeződött át a piac a Harry Potter világ sikere után, és ma melyik korosztálynak szól leginkább? Mit olvasnak a tinédzserek, és mitől lett ilyen hosszú az ifjúsági irodalmi könyvek listája? Valamint melyek ma a legjobb kamaszoknak szóló művek? Majd Tatár Csilla árulja el, hogy melyik élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 23. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.